Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Sziasztok, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor közös kreatív ipari műsora.
Bogy Gyögyel a Mediátor PR vezetőjével.
És Dankó Bencével, a Mediátor vezető stratégiájával. Köszöntünk mindenkit az új évben, 2026-ban is folytatjuk, és továbbra is mi leszünk az a műsor, amit érdemes hallgatni, követni a Spotify-on és a Facebookon, ha szeretnétek friss inspirációt kapni a hazai jól sikerült reklámtermésből, marketing aktivitásokból, illetve külföldi különlegességekből. Sőt, ezen túl elég izgalmas szakmázással, beszélgetésekkel készülünk 2026-ra is, de most még ne szaladjunk ennyire előre. Új évad, új év, 2026, de még előtte beszéljünk arról, hogy milyen volt 2025, elsősorban a tanulságok szempontjából. Két irányba fogunk elindulni ebben a műsorban. Először egy picit említjük a marketing kommunikációt, reklámokat, kreatívokat érintő főbb trendeket, és utána pedig el fogjuk árulni, hogy a Rebrief csapatból Gyurinak, nekem mik voltak a kedvenceink 2025-ből, mi az, amit érdemes felidézni a tanulságok miatt. Vágjunk is bele akkor, és igazából itt van velünk a Elefánt a porcelánboltban, így legfinomabban kifejezve, mi az a trend, amiről minden reklámos konferencián és mindenféle reklámos beszélgetésben hallunk.
Hú, nem tudom, én nagyon izgulok, hogy mit fogsz mondani, Bence, de akkor most már szerintem osszuk meg a hallgatókkal.
A mesterséges intelligencia.
Igen, valóban ez a, ahogy a gazdaság és a hétköznapi élet szinte minden területén ez a legfontosabb buzzword most, ez nyilván a kreatív ipart is érinti. Szerintem ezzel rengeteget foglalkoztunk az adásokban az elmúlt évben is, illetve néha felhívtuk a figyelmet arra is alkalomattán, hogyha valahol kicsit vagy túltolták a biciklit, vagy nem megfelelő módon használták ezt az eszközt.
Ha túltolták a biciklit, azt nagyon örülök, hogy említetted, mert az egész kreatív szakma, a reklámkészítők mind azt lesik, hogy a különféle AI-ja generált reklámokra, tartalmakra ráadásul, hogyan reagálnak a fogyasztók, és az az érdekes, hogy arra számítanánk, hogy ugye felháborítja a fogyasztókat.
Amennyiben észreveszi, ugye, tehát ez egy következő lépcső foka ennek, hogy az AI tudatosság a lakossági felhasználók körében hol tart, de folytasd ki.
Valóban is erre vissza is fogunk térni, de hogy az mindenképpen egy ilyen izgalmas dolog, hogy a fogyasztók ugye ezt úgy értelmezik, hogy így spórolt rajtuk a márka, hiszen ahelyett, hogy húsvérszínészekkel dolgozott volna, ehelyett kvázi bitekből építette föl azokat a színészeket, és a biteket az emberek olcsóbbnak gondolják a húsvérem.
Egy picit vitatkoznék veled, mert szerintem a fogyasztói tudatosság nem feltétlenül terjed jelen pillanatban idáig. Azok a reklámok, amik például visszahívták, ugye volt néhány ilyen reklám idén, főként külföldiek közül, mert és akkor AI-ja készült, vagy részben AI-ja, teljes mértében AI-ja készült, ugyanakkor azokban a reklámokban volt egyéb beleköthető, és szerintem ez önmagában nem elegendő lakossági fölháborodáshoz, hogy AI-ja készült tartalomba futnak bele egy nagyobb márkától, hanem mondjuk lásd például a Mekis karácsonyi brit reklámot, ott szerintem ott a reklám is egy érdekes módon közelített a karácsonyhoz és az AI-ja, tehát szerintem itt inkább több tényező együttállása szükséges. Ez az egyik, ami fontos szerintem megjegyezni a lakossági percepció szempontjából.
Amit egyébként én még figyelek, az pedig az ügynökségek hozzáállása, amiben többféle megközelítés van. Magyarországon is van olyan ügynökség, amelyik így azt mondja, hogy ő teljesen AI alapú működése áll át. Szinte csak prompt varázslók, prompt inginyírek dolgoznak azon, hogy elkészüljenek azok a tartalmak, amiket ennek a reklámügynökségnek meg kell tennie. És vannak ugye nagyon-nagyon sok reklámfesztiválon, meg konferencián a kreatívok arról szoktak beszélni, hogy mennyire fontos a human touch, tehát hogy igazából nem döntöttem még el a szakma, hogy ezen a nagyon mesterséges intelligencia barátok vagyunk, nagyon szkeptikusak vagyunk, és az emberi kreativitásban hiszünk, skálán hova érdemes magát pozícionálnia.
De lépjünk is tovább, hiszen a műsoridőnk véges. A másik trend, amit te választottál ki ebbe a műsorba, az az volt, hogy van-e élet a purpose-en túl a márkák számára. Mire is gondolsz itt pontosan?
Nekem nagyon tetszett az egyik őszi rebriefben, be fogjuk linkelni a műsor leírásába, amikor Szabó Béla, Telekom márkaigazgató arról beszélt, hogy jobban szeret már társadalmi innovációban gondolkodni. Nagyon leegyszerűsítve, én értelmezésemben ez úgy néz, ez azt jelenti, hogy a technológiai innováció, ami ugye a termékekről szól, de közben a márka fontos, hogy edukáljon, hogy milyen előnyökhöz juttatja az embereket az az adott termék, és ez a társadalmi innováció, hiszen a társadalmat is formálja a márka a termékeken és a termékek kommunikációján keresztül. Ebben a beszélgetésben aktív társadalomfejlesztésről esett szó a márka eszközeivel.
Hát igen, ez a Telekom esetében ugye az ország tuning koncepcióval ki van maxolva, tehát ott ez egy elég markánsan jelenlévő, gyakorlatilag nemzeti, országos szintre emelt társadalmi innovációs elmélet és gyakorlat megvalósítását látjuk ebben az egész folyamban, amióta ez jelen van náluk. Nincs-e meg az a veszélye ennek szerinted, hogy egy technológia, akár egy technológiai, de nem csak technológiai, vagy telekommunikációs márka mondjuk így túlhaladja azt a szintet, ahol éppen a társadalom tart?
Túlgondolja magát?
Nem csak erre gondoltam, mert ez inkább egy reklámozói veszély, hanem alapvetően, hogy a társadalmi, de mennyire tud innovatív lenni egy márka vajon egy adott társadalmi környezetben.
Én kettő dolog miatt akartam erről a purpose és társadalmi innováció kérdésről egyébként beszélni, és az egyik ez tényleg ez, amit elkezdtél pedzegetni, de azt érdemes látni, hogy egy nagy márkának milyen jelentős hatása van mindenféle az életnek mindenféle rétegeire, és ez a szemlélet ezt nagyon jól tudatosítja. A másik viszont, ami meg bennem felmerült, sokszor egy-egy márkát azt progresszívebbnek érzek, mint általában az emberek felfogása, vagy általában az intézmények, a társadalmi intézmények felfogása, szemlélete a társadalommal, emberekkel, életünkkel kapcsolatban, és ez egy nagyon, nagyon izgalmas gondolat nekem. Térjünk rá egy picit a social médiára. Ebben kettő témáról gondoltuk, hogy beszélünk. Az egyik az egy nagyon gyakorlatias dolog. Egyre több országban 15-16-14 éven aluliakat megpróbálják kiterelni a social platformokról, effektíve kitiltani őket. Megtörtént Ausztráliában, Görögországban, ez most alakul, vagy talán már ki is alakult, az EU is fontolgatja.
Hát itt szerintem, ha a saját híreinket megnézzük, amikről évközben beszéltünk, ugye platform hírnek nevezzük ezeket az ilyen social platform híreket, akkor sosem volt még szerintem ennyiszer szó arról, hogy mennyire tartják mondjuk kártékonynak bizonyos életkori csoportokra, vagy akár úgy általában, tehát kutatás sok pszichológusok szerint a social médiát, tehát szerintem ez most ilyen csúnyán hangzik, de hogy ennyire rossz éve, vagy ennyire nem járt még rá a rúd a social médiára, mint tavaly, ez szerintem egyenes következménye ennek a folyamatnak.
A másik, amiről szerettünk volna beszélni még a social médiával kapcsolatban, hogy egyre kevésbé lehet social médiának hívni, ugyanis a legtöbb platformon már nem az határozza meg, hogy a hírfolyamokban, tartalomfolyamokban mit kapnak az emberek, hogy kik az ismerőseik és azok azon az adott platformon mit csináltak, mit lájkoltak, mit raktak ki, hanem egyszerűen az algoritmus.
Át is térhetünk a legjobb részére a műsornak, amikor a tavalyi kedvenceink közül válogatunk. Ez nagyon fontos, hogy nem feltétlenül azok a kedvenceink, amelyek mondjuk akár a reklámversenyeken nagyot mentek, vagy akár a legtöbbet vannak a televízióban, és igyekeztünk szerintem műfajilag, meg büdzséileg és sok tekintetben széles merítést hozni.
Vágjunk bele!
Én egyből egy csalással indítok, mert én egy mekiset hoztam, ami nem egy, hanem kettő, azért, mert a McDonald's tavalyi merítéséből nekem két dolog is nagyon tetszett. Ugye azt látjuk ennél a márkánál, hogy nagyon alaposan forgatják az elmúlt évek különféle ilyen marketing trendbookjait, és ugye minden trendbook egyik első pontja az, hogy a kollabok idejét éljük, és hát szerintem senki nem tolja ezt ennyire jól itthon, mint a McDonald's, akiről ha tavaly emlékeztek vissza, akkor nyilván a Szoboszlai, a The VR, Jude Law, és még nem is tudom, lehet, hogy te még tudsz segíteni, hogy kikkel volt kollab, ami azt jelenti, ugye, hogy termékfejlesztés, saját kollekció, merch, egyedi tartalmak gyártása, tehát eléggé belenyúlnak egyébként, vagy engedik akár belenyúlni ugye az influencereket vagy celebritásokat a saját területükbe. És a Jude Law-t azért emeltem ki ezek közül, mert arról már a stúdióban is jót beszéltünk, hogy ez talán legjobban sikerült, amiatt, hogy olyan szereplőt találtak, aki nyilván most a célcsoport számára mennyire releváns, ezt tudjuk, de hogy nagyon jó saját tartalmakat gyártott, akár ez a reklámspot, ami ugye egy saját szám tulajdonképpen, és a környező tartalmi elemek, content marketing elemek nagyon jól épültek egymásra. Ugye volt egy saját menüje neki, de ami nagyon fontos, hogy ez a szám, amit írt, vagy ez a reklám, ebben olyan hintek voltak elrejtve, és ugye ebből egy ilyen szállóigévé vált, a Redditen is keresik az emberek, hogy miért mondta azt, hogy én vagyok az orsi fia, hogy sikerült ebbe egy ilyen magánmitológiát beépíteni, amit én mindig nagyon szeretek, hogyha ha a saját szerepén, tehát azon, hogy ő egy színpadi szereplő, túlmutató szerepkövel mutatkozik meg. És ha már neki, akkor csak nagyon röviden beszélnék arról, hogy szerintem egy nagyon jó volt a tavalyi év employer branding kampánya a Mekinek, ugye ez a óriás plakátokon, filmeken és egyéb platformokon is volt, a hozzánk bármikor jöhettek dolgozni is fősorra épülő kampány. Nekem a film is nagyon tetszett, a plakátoknak ez a picit trash, szétvakuzott ilyen igazán a mostani Gen Z által használt képi világ teljesen adekvát átvétele.
Úgy volt kétfenekű, hogy igazából, hogyha nem figyelsz oda, nem azt nézed, hogy hozzánk bármikor jöttek dolgozni is, akkor is igazából egy nagyon-nagyon hangulatos image spot.
Igen, hát hogyha valaki csak a hozzánk bármikor jöhettek, így nézi a filmet, és nem hallgatja meg a legvégét, hogy dolgozni is, akkor is működik a spot.
És van ebben egy egyszerű sor, amit azért emelnék ki, nem csak azért, mert jól sikerült, hanem azért, mert egy másik kedvencedre is, amennyire tudom, elég jó átkötés.
Így van, ez a Camping Sajt újramárkázása során láthattuk először szerintem autófom eszközökön, tehát plakátokon, meg villamos megállóban ezt a Nyomjuk fősorral futó kampányt, ami baromi egyszerű, ilyen, szerintem ilyen hétköznapi kihívások, vagy ilyen vannak ott, tehát hogy túrázás, meg reggelik parti, vagy after, vagy nem tudom, és ugye ilyenkor mit mondanak az emberek, hogy persze nyomjuk, és ugye a Camping Sajtot, akinek megvan, az nyilván tudja, hogy ezt így ki kell nyomni, tehát itt alapvetően a kenyérre kenés előtt ez egy ilyen alapvető élménye, és ez egy nagyon egyszerű copywriting dolog, nagyon egyszerű áthallás, de borzasztó jól működik, szerintem nagyon fiatalosan kapta el a márkát, és ennek az egész kampánynak az arculata, amikor először megláttam egy villamos megállóba, akkor azt hiszem, hogy ez egy ilyen outdoor márka tulajdonképpen, tehát az egész arculata az jóval túlmutat azon, mint mondjuk az én gyerekkori percepcióm erről a márkáról.
Ez is szerintem egy olyan kampány, amelyik olyan különösebb szakmai elismerést nem kapott, de mi mindenképpen ki akartuk emelni, mert annyira, annyira hangulatosan sikerült, tök jó a fősor. Volt egy Hubertus filmünk is, Tápáld a barátság tüzét a Hubertusszal, ami tényleg jól is nézett ki, nagyon stílusosra volt vágva, tehát viszonylag lassú és ilyen kicsit kimódolt is volt, de azt
mondjuk ki, Bence,
nem
mi mondtál a műsor előtt, azt mondtad, hogy szinte már nyugatias hangulatot idéző.
Igen, de nem ez miatt akartuk egyébként kiemelni, hanem amiatt, mert a barátságnak elég szépen állt neki.
Igen, nekem, tehát először is a filmben azért engem is először a filmes eszköztára kapott el, nagyon szépen van vizuálisan is vezetve ez a történet, de ugye itt arról van szó, hogy négy barát újra találkozik sok hosszú év után, de ami közöttük mindig közös volt az, hogy amikor elmentek túrázni, tábortüzetni, stb., akkor mindig Hubertus került elő. Itt ugye nem látjuk azt, hogy mekkora kimaradás volt, de azt látjuk, hogy nagyon különböző életutakat jártak be. Nekem ezt tetszett, ennek a ugye nagyon sok reklámban találkozunk karakterekkel, különféle élethelyzetekkel, de itt egyszerűen csak olyan finoman volt megmutatva, hogy valaki ilyen erdőkerülő, nem tudom, kockásinges, gazdálkodó, terepjáros, valaki, lett valaki üzletember, valaki családapa, tehát különféle dolgok, de a közösen nagyon erősen rámutat, és amit mi megjegyeztünk, hogy volt itt egy ilyen tüntetéses jelenet, amelyben azért egy picit így úgy általában egy ilyen, nem tudom, a megosztottságra a szokásosnál erősebben reflektált a márka, és emiatt tudott a szokásosnál erősebben az összetartozásra is reflektálni a filmnek a végső felütése.
Igen, egyébként én is ezt szerettem, hogy ebben nem a szokásos reklámos karakterek voltak, hogy az ilyen kis bohókás, vagy a családanya, vagy a nagyon céltudatos valaki, vagy a nagyon szétszórt valaki, vagy a nagyon fiatal, vagy a nagyon... Nem ezek voltak, hanem kifejezetten a karaktereknek a fő célja az volt, hogy megmutassa, mennyire mások tudnak lenni emberek, mennyire el tudnak menni olyan irányba, hogy esélyük sincs igazából látszatra, hogy együtt megértsék egymást, és akkor erre mondja azt a Hubertus, hogy ő viszont olyan alkalmakat teremt, ahol még az ennyire a két végletben lévő ember is békésen tud egymással szóba állni. Ez tényleg egy nagyon, nagyon jó dolog volt, hogy a megosztottságra így tudott reflektálni ez a márka.
Az én szelekciómban még bekerült az SOS gyermekfalvak október 7-ére az állami gondozásban élő gyerekek napjára időzített kampánya, ami az AI használat miatt érdekes. Ugye beszéltünk a műsor elején arról, hogy sokféleképpen nyúlnak most a márkák az AI-hoz, a mesterséges intelligenciához, és én azt látom, hogy most jelen pillanatban olyan, mint az óvodában a, nem tudom, egyes képességek és játékok felfedezése zajlik, hogy mi mindenre jó, és a túltoltak a biciklit alatt. Én inkább arra gondoltam, hogy amikor az AI-nak a használata az önmagában átveszi a szerepet, és nem pedig az egész koncepcióban van valami megfelelő helye. Ebben a koncepcióban nagyon fontos helye van, mert ugye itt arról van szó, hogy három olyan létező valós ember háttérsztoriát ismerjük meg, mesterségesen felépített, visszavetített háttérsztoriát, amihez valóban szükség volt segítségül hívni a mesterséges intelligenciát, és itt ezt látom az előnyének. Tehát arról van szó, hogy három ma már felnőtt embernek elrabolt vagy ellopott gyerekkorát ismerhetjük meg abból, hogy milyen lett volna, hogyha családi környezetben és nem pedig állami gondozásban nő fel, újra generált korabeli életképekkel, helyzetekkel. Nagyon egyszerűnek tűnik, pont annyira egyszerű, mint amennyire hangzik, de szerintem annyira szívbevalkoló, és meg annyira szépen használja ki ezt az eszközt. És most te jössz, Bence, és akkor szerintem kezdjük is azzal, hogy miért választottad be a tavalyi kedvencek közé az Allianz és az Ivan and the Parasol közös kampányát, ami ugye egy nemzetközi kampány hazai adaptációja, és persze jól sikerült, de mi mozgatott téged abban, hogy ezt a legjobbak közé
Én
emeled?
Szeretem, amikor jól van használva egy platform, és ugye ez egy Spotify alapú megközelítés. Maga az ötlet, hogy biztonságosabban vezetünk, hogyha lassabb, 68 BPM-es, 60-80 ütem per perces dalokat hallgatunk, ez egy érdekes kérdés. Minden esetre az Allianz-nak a Spotify beépülő alkalmazása, extrája annyit tesz, hogy kiválogatja a kedvenceink közül ezeket a dalokat, és összerendezi egy playlistbe, hogy autózáskor ezt hallgassuk, és akkor nyugodtabban, biztonságosabban vezessünk. Ez is egy érdekes és jó megközelítés, meg tényleg jól használja a Spotify-t, de nekem azt tetszett benne, hogy mellé együttműködtek még az Ivan and the Parasol-lal, akikkel egy nagyon mókás, többféle stílust vegyítő, autózós videót csináltak. Tehát, hogy így azon kívül, hogy volt egy jó platform megfejtés, azon kívül szépen körbe lett építve jópofa tartalmakkal.
Igen, saját ugye korábbi számukat lelassították erre a tempóra, illetve amint említetted, azért is szerettük ezt, ha jól emlékszem, mert túlmutat azon, amit ugye nagyon sokan használják a Spotify-t playlistekre, meg egyebekre, de hogy itt egy fejlesztéssel, egy beépülő alkalmazással egy picit egyel tovább léptek ennek a platformnak a használatában. Na de lépjünk is tovább, akkor az OTP Fizz márka bevezető spotjaira.
Én nagyon szerettem ezt, mert megmutatja azt, hogy igazából jó krafttal, mestermunkával, még azt is, amikor egy reklámkészítőnek kicsit gúzsba van kötve a keze azzal, hogy termék előnyöket szab csak mondania, és a spotnak csak termék előnyökről szabad szólnia.
Vannak egyébként, tehát ugye vannak olyan termékek, amikor valóban azért fogod, tehát még egy induló termék esetében talán egy ilyen webshop jellegű dologhoz kevés érzelmi előny társul, tehát valahol érthető is.
Hát és azok, akik így igazából folyamatosan a legjobb megfejtéseket és a legkülönlegesebb darabokat keresik éjjel-nappal az interneten, őnekik azért lehet a legjobb webshopokhoz, meg a legstílusabb online outletekhez erős kötődése. Úgyhogy én nem gondolom azt, hogy ez ennyire egy ilyen technikai és racionális márkának kéne maradnia egy webshopnak. Mindenesetre szerintem ezt a spotot azért érdemes megnézni, mert ha csak termékelőnyöket lehet sorolni. Ezt nagyon viccesen, vizuális gegekkel, vicces, túltolt, reklámos karakterekkel oldották meg. Ez egy vérbeli reklámos megoldás. Utolsó kedvencünkhöz értünk, ez pedig az a Nem Zedék című Samsung és Compact TV együttműködésében készült videósorozat, amiben Z-generációs fiatalokat kértek föl arra, hogy készítsenek egy reklámspotot a Samsung, azt hiszem, S25-ös modelljéhez.
És ugye ez azért fontos, mert itt ugye mi egy reklámspottal találkozunk a televízióban, vagy akár más csatornákon, de ahogy a Samsung esetében ezt megszokhattuk, itt is egy egész fejlett és kiterjedt content ökoszisztéma, tartalom, gazdaság tartozik ehhez a kampányhoz, nagyon jó influencer választásokkal, jó tartalmakkal.
Én azt szeretem benne, hogy van ez a dupla csavar, hogy gyakorlatilag az ilyen legérdekesebb tartalom az maga a verk, ahogy ez a spot elkészült, és ez nem egy átlagos verkfilm, hanem ez egy nagyon jól rendezett és nagyon hangulatos és tényleg így magával ragadó verkfilm. Meg kell említeni, hogy a Compact TV és a Samsung a sorozat rendezőjének Mazza Gizabellát választotta, az operatőr pedig Kiszler Dániel volt, és látszik is ezen az eredményen. Ennyi fért már a Rebriefbe. El kell köszönjünk, kedves hallgatók!
Találkozunk egy hét múlva a rádióban, és hát bármikor a Spotify-on.
Vigyázzatok magatokra, jó rádiózást, és további szép napot kívánunk! Ez volt a Reprieve.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velőser.